Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, ezen a mai Isten tiszteleten. Jó, hogy így az Isten népeként, az ő juhaiként figyelhetünk együtt, és énekeljük akkor így a most tanult Zsoltárt, a 100. Zsoltárnak az első 2 verszakát. Foglaljuk el a helyünket most, és énekeljük a 716. énekünket mind a 3 verszakával. 716-os énekünk így kezdődik. Jézus, téged kereslek, békességre vágyva.
Thank you.
Segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Ámen. Nyíljon meg a szívünk, ami Urunk Istenünk igéje előtt, amely most először Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele, második része, 12. verstől a 17. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk. Tehát korintusiakhoz írott második levél, második rész, 12. verstől a 17. versig terjedő szakaszból. Az igét, helyünket elfoglalva, Isten iránti alázattal hallgassuk meg. Amikor pedig megérkeztem Troászba, Krisztus evangéliumának hirdetésére, bár az Úr kaput nyitott előttem, nem volt nyugalma lelkemnek, mivel nem találtam Titus testvéremet. Ezért elbúcsúztam tőlük, és elmentem Makedóniába. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére az üdvözülők és az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik nyerészkednek Isten igéjével, hanem mint akik tiszta szívből, sőt, Istenből szólunk, Isten előtt, Krisztusban. Urunk Istenünk, tegye az ő igéjét gyümölcsözővé az életünkben. Jöjjetek most, és meghajtva fejünket, imádkozzunk. Mindenekelőtt hálát adunk neked, mennyei édesatyánk, azért a nagy kegyelemért, hogy megismerhetünk mi bűnös emberek téged, hogy közösségbe, személyes kapcsolatba kerülhetünk veled, hogy lehetünk a te népednek a tagjai, hogy a te családodhoz tartozhatunk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban te magad jöttél utánunk, hogy kerestél minket. Köszönjük, hogy megszólítottál minket, és hogy ezért kereshetünk mi is, hogy ezért jöhettünk mi is most. Urunk, te tudod, te látod, hogy mi van a szívünkben, mi van a gondolatvilágunkban, hogy abból is, amit most az előbbi énekünkkel énekeltünk, imádkoztunk, hogy mely sorok voltak, és mely gondolatok azok, amelyek különösképpen is megérintettek bennünket, amelyekkel olyan igazán azonosulni tudtunk. De olyan jó, hogy hozzád jöhetünk úgy, amint vagyunk. És köszönjük, hogy az előtted való csendben, a veled való beszélgetésben, igédre figyelésben, imádkozásban viszont tisztulhatunk, gyógyulhatunk, megvigasztalódhatunk. Most is ezért imádkozunk, Urunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy félre tudjunk tenni mindent, ami megakadályozhat a te szabad meghallásában. Könyörülj meg szent lelkeddel rajtunk, hogy lehessen a szívünk jó talaj az ige maga számára. Így csendesedünk most el, Urunk, előtted, és várunk téged, várjuk, kérjük a te szent lelkednek a munkáját, Jézus Krisztusunk érdeméért. Ámen. Isten üzenetének meghallgatására készülve a 841. énekünket énekeljük, 841-es énekünket keressük meg tehát. Az előbb olvasott igeszakasz mellett Isten igéje még Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből, az 5. rész első 2 verséből hangzik hozzánk. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részének első 2 versében ezt olvashatjuk. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként. Amen. Illat. Mind a két felolvasott ige szakaszban találkoztunk ezzel a szóval, mind a két ige szakasz szól erről, és tulajdonképpen ezen a képen keresztül üzen ma Isten nekünk. Illatok, szagok. Azt tudjuk mindnyájan, hogy a szaglás egy az érzékeléseink közül, bár a legfontosabbnak inkább a látást és a hallást tartjuk, és hogyha netán valakinél ezek hiányoznak, akkor még a tapintást. Talán a legkevésbé tudatos érzékelésünk a szaglás, mert inkább csak akkor eszmélünk rá, amikor nagyon erős és feltűnő hatások érnek bennünket. Fú, de büdös van, kiáltunk fel akkor, amikor mondjuk csatornaszak csapja meg az orrunkat. Jaj, de finom illatok, budjon ki belőlünk, amikor a terített asztalra teszik a párolgó finom húslevest. Vagy amikor átsétálunk egy pompás virágos kerten. Na, ilyen esetekben feltűnik az az illat, vagy éppen egy szag. Pedig hát nagyon is meghatározó a szag, vagy az illat, abban a vonatkozásban is, hogy valahol vagy valakik között jól érezzük-e magunkat, vagy sem. Vagy éppen a mi jelenlétünk kívánatos-e, vagy nem. A Szentírásban, hogyha így ezeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy a látással és hallással kapcsolatban sok igével találkozunk, sok történetet olvasunk, ha csak az evangéliumokban az Úr Jézus Krisztus gyógyítási történeteire gondolunk, akkor azt látjuk, hogy meggyógyít süketeket, vakokat, beteljesítve ezzel a proféciát, hogy vakok látnak és süketek hallanak. Ezekről sokszor olvasunk, de arról például nem olvasunk, hogy Péternek, akiről tudjuk, Jézus tanítványa, és aki halász volt, hogy vajon a csónakja az mennyire volt büdös, halszagú. Meg arról sem olvasunk a kánai lakodalomnak a történetében, hogy ott milyen finom illatok terjenghettek, pedig hát biztosan. Egy dologgal kapcsolatban viszont sokszor van megemlítve az illat a Szentírásban. Ez pedig az Istennek bemutatott áldozat, vagyis az Istennel való kapcsolat. Egy történetet csak hadd említsek az Ószövetségből, özönvíz története, de abból is már az utána következő részt hozom ide, amikor Noé és a családja megszabadulva elhagyhatják a bárkát, és akkor az első tevékenysége Noénak az, hogy oltárt épít és áldozatot mutat be. Mint egy annak az áldozatnak a füstjében, az illatában száll fel Istenhez az ő köszönetük, az ő hálájuk azért, hogy túlélhették az özönvizet. De lehetne hozni ide az Ószövetségből még a Mózes harmadik könyvét is, ahol az áldozatokról tanít a Szentírás, mert ott bizony sokszor találkozunk az illatáldozat kifejezéssel. A Bibliának a másik nagy része, az Új Szövetség, az viszont már nem is tanít, és nem is indít minket szó szerinti áldozatra, állatáldozatra vagy illatáldozatra. Mégis nagyon fontos, amire utal mindez, amit kifejez, méghozzá, hogy az Isten kapcsolatunknak, és így igazából az egész életünknek, akár ilyen, akár olyan, illata vagy szaga van. Mi árad vajon az életünkből? Egy-egy betegszobába benyitva, talán idősek otthonában járva tapasztaljuk ezt inkább, egyfajta jellegzetes szag csap meg minket. Hogyha a lelkünk beteg, a bennünk bugyogó keserűségtől, vagy csalódottságtól, vagy elfojtott indulatoktól, vagy örökös elégedetlenségtől, vagy hogyha el vagyunk telve magunkkal, annak szaga van. De olyat is biztos, hogy tapasztaltunk már, amikor egy olyan épületbe léptünk be, vagy egy olyan helyiségbe, ahol már régen nem szellőztettek, nem nyitották ki az ajtót, vagy az ablakot, és megcsapott bennünket az áporodott és dohos szag. Hát, hogyha az Isten kapcsolatunk az igazából csak valami régi tradíció, lehet, hogy általunk sokat emlegetett, de valójában üres, hogyha nem élő, hogyha csak szokásokban és hangzatos szavakban megélt valami, annak árulkodó szaga van. Lehet, hogy olyat is átéltünk már, hogy amikor tömegközlekedési eszközön, mondjuk egy buszon utazunk, milyen az, amikor olyan személy mögé ülünk le, aki reggel magára borított egy fél üveg kölnit, talán, hogy elfedje a mosdatlanság szagát. Milyen émeítően édeskés, agresszív, de hazug illat ez. És hogyha az Isten kapcsolatunk ilyen hazug módon bájolgós, ilyen drága Úr Jézus, gondoljunk csak magának Jézus Krisztusnak a szavaira, amikor azt mondja, hogy hát Uram, Uram, oszhattok, de a kérdés igazából az, hogy mi van a szívetekben is, és hogy ott igazán ott van a tisztelet, a szeretet. Szóval ennek is erőszaka van. És azt is tudjuk szerintem mindnyájan, hogy ha valamilyen kemény fizikai munkát végzünk, vagy mondjuk edzésen voltunk, hát akkor azért általában van egyfajta szagunk, és nem mondható igazán kellemesnek. És hogyha az Isten kapcsolatunk csak erőlködés, amikor mi a magunk erejéből akarunk valamit felmutatni, jó keresztjénnek látszani, amikor az Isten kapcsolatunk igazából csak kényszeres Isten bizalmatlanság, vagy kínlódás egy nem igaz Isten képpel, mert mondjuk az Isten képünk nem, az Isten kijelentésén alapul, annak is bizony szaga van. Biztos lehetne még a sort folytatni, de én nagyon remélem is, és tudom is azt, hogy akik itt vagyunk, egyikünk sem szeretnénk azt, hogyha ilyen vagy ehhez hasonló szagok jeleznék a jelenlétünket. És a biztató hír az számunkra, itt a felolvasott igékből, hogy van jó illat. Van jó illat, ez a Krisztus illata. Vagy ahogyan még fogalmaz a Szentírás, hogy a Krisztus ismeretének az illata. És hogy mi a Krisztus illata? Hát azt Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből tudjuk meg, a másodszor hallott ige szakaszból, ahol úgy beszél Jézus Krisztusról, hogy az ő legcsodálatosabb, legteljesebb, ismételhetetlen és örök érvényű illat áldozatát emlegeti. De hát mi ez az illat áldozat? Jézus Krisztusnak az illat áldozata? Hát ez nem más, mint az ő golgotai kereszt halála. És akkor most emberileg kérdezhetnénk, hogy de hát ugyan mi lehet jó szagú, mondjuk egy kivégző helyben? Mi lehet jó szagú, ahol ott van a haldokló, vérző, gennyező, sebű emberi test, vagy ott vannak a szenzációra éhes, összeverődött emberek, és a tömegnek is megvan az a jellegzetes tömény szaga. Hát lehet, hogy arra azt mondanánk, hogy az inkább büdös. De ez nem az. Ez nem az, mert a golgotai kereszt halál illata az igazából Isten szeretetének az illata. Így olvastuk, hogy Krisztus szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul az Istennek kedves illatként. És hozzátehetjük, hogy és mi ezért Istennek a szeretett gyermekei lehetünk. És nekem olyan csodálatos János apostolnak az első levele, a harmadik fejezet eleje, ahol olyan lelkesen is egyúttal minket biztatva is mondja azt, hogy hát lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket. és azok is vagyunk. Az Isten szeretetének az illata. Gyülekezeti helyiségekben láttam már, lehet, hogy itt is van, nem figyeltem meg igazából, kitéve azt az igés táblát, amelyiken az 1 Korintus 13-ból, a csodálatos szeretet himnuszból való mondat van felírva, hogy a szeretet soha el nem fogy. Na hát én találkoztam már beszélgetésekben azzal, hogy igazából, akivel beszélgettem, ő ezt saját magára, illetve hát ránk emberekre vonatkoztatta, hogy az emberi szeretet, hogy milyen jó, hogy az emberi szeretet soha el nem fogy. De hát tudjuk, hogy az a mondat ott nem az emberi szeretetről szól, hanem az Isten szeretetéről. Az Isten szeretetére igaz az, hogy soha el nem fogy. Mert a mi szeretetünk az töredékes és torz. Hát sajnos a képzeletünkben Isten szeretetét is a magunkéhoz hasonlónak hisszük, és eltorzítjuk. Azt gondoljuk talán, hogy csak az a szeretet van, amire mi vagyunk képesek, mi emberek úgy magunktól. És ezt próbáljuk átadni meg, ezt próbáljuk lehet bizonyos esetekben szinte rányomni, ráerőltetni a másikra. És azt hiszük, hogy az Isten szeretete is olyan. Vagy azt gondoljuk, hogy az Isten szeretetének meg kell felelnünk. Mert mi, emberek, elvárjuk a másiktól, hogy megfeleljen nekünk. Vagy éppen azt gondoljuk, hogy Isten is azért szeret, hogy szeretetet kapjon vissza, mert mi emberek úgy alapból így gondolkozunk. Pedig hát nem, az Isten szeretete az nem olyan, mint a miénk. Az Isten szeretete az egészen más. Itt a Földön igazából nincs olyan, bennem sem, és benned sincs. De, ezt nem véletlenül mondtam így, de eljött erre a földre az Úr Jézus Krisztusban. Testet öltött benne. És akkor, hogy milyen ez a szeretet? Hát hadd hozzak ide csak két példát Jézus Krisztusnak az életéből, hogy mi jött Jézusból akkor, gondoljunk csak bele. Amikor ott volt a tanítványokkal együtt, az ő kereszthalála előtt, az utolsó vacsorán, illetve készültek erre a vacsorára. Viszont meg kellett volna előbb valakinek mosni a lábaikat. És a tanítványok valószínűleg csak néztek egymásra, biztosan másiktól várták. És akkor egyszer csak az Úr Jézus Krisztus feláll, maga elé köti azt a bizonyos kötényt, amit ilyenkor használtak, és lehajlik, és sorba megmossa mindegyik tanítványnak a lábát. Nem a fejüket mosta meg, nem leszitta őket, hanem sorba ment, és lábat mosott. Vagy mi jött Jézusból akkor, amikor nem értették meg őt, vagy nem is akarták megérteni őt, elutasították, megalázták, amikor ütötték, verték, és végül a keresztre feszítették. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus Krisztusban ez volt. És a legmélyebb pillanatában, amikor minden viselkedésnek vége, még mindig ez árad belőle. Nos, hát ez a példa nem azért van előttünk, hogy elkeseredjünk. Hogy de hát, én nem tudok ehhez hasonló se lenni. De nem is azért van, hogy eltoljuk magunktól talán valami olyan felkiáltásra, hogy de ez már olyan szép, hogy igaz sem lehet. Hanem azért van itt előttünk, hogy vágyjunk rá,
Hogy vágyjunk arra, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóvá válhassunk. Vágyjunk arra, hogy az ő illatát tudjuk árasztani. Ő olyan példakép, és hadd mondjam ezt a fiatalabbaknak különösképpen is, hogy olyan példakép az Úr Jézus Krisztus, akire érdemes tekinteni. De ő olyan példakép, aki tett is azért, hogy megismerhessük őt, hogy szerethessük őt, hogy ezt az isteni szeretetet mi be tudjuk fogadni a szívünkbe. Hát önmagát adta, értünk. Önmagát adta azért, hogy tudjunk szeretni, elsősorban tudjuk őt szeretni. Önmagát adta azért, hogy vele élhessünk. És arra hív bennünket, hogy telepedjünk oda minél többször az ő lábaihoz. Hogy hallgassuk az ő szavát, hogy vegyük komolyan, amit mond, hogy merítsünk a szeretetéből. És lehet, hogy te nem is fogod észrevenni, majd mások körülötted veszik észre, hogy jé, hát kezd az Úr Jézus Krisztushoz hasonlóvá válni. Mert annak az illata kezd el áradni belőled, hogy Jézus Krisztus által Istennek szeretett gyermeke vagy. És ezért nehézségeket is bizakodva, mitől hálás szívvel tudsz megélni, és kis és nagy dolgokban is ennek a békéjével és ennek a derűjével, hogy Isten szeretett gyermeke vagyok. Fogadhatunk és élhetünk meg. Így tudunk járni, kelni, vagy éppen megpihenni. Mert ez az utóbbi is fontos. Az is, hogy készen legyünk mindarra, amit az Isten ránk bíz, amikor küld. De az is fontos, hogy tudjunk megpihenni. Sokan azért nem képesek megállni, mert azt gondolják, hogy tőlük függ minden. Hogy nekik kell mindent megoldani. Pedig hát ez a két felolvasott ige is pontosan arról szól, hogy Isten a legnagyobbat már elvégezte. Hiszen Jézus Krisztusban megváltott minket. Hiszen örök életet készített nekünk. És remélem a testvérek is tapasztalták, és tapasztalni fogják, hogy amikor az ember ezt úgy igazán megérti, akkor lesz képes arra, hogy akár egy-egy napnak a végén hálával tudjon visszatekinteni a napra, megköszönni, amit elvégezhetett, odavinni a mulasztásokat, odavinni, amit esetleg nem jól tett, és így átadva a terheket a szerető atyának. És nem csak egy-egy napnak a végén, hanem így elmenni szabadságra mondjuk. Az, hogy újra meg újra hallgassuk a mi Urunk szavát, és imádságban oda telepedjünk elé, ez azért is fontos. Mert hogyha nem adjuk oda a mi lelkünket rendszeresen így, az élő Isten, a mi Urunk kezébe, akkor gyorsan újra nő az énünk, az a nagybetűs. És lehet, hogy észre sem vesszük, hogy már megint sértődékeny lettem, már megint hiú vagyok, vagy már megint az önzésemet szagolhatják az emberek. Vagy hogy ismét nem az élet urát szeretem igazából, hanem csak az ő ajándékait is, az ő áldásait. Ez pedig nagy különbség. És milyen jó, hogyha ilyenkor hozzá tudunk térni. Ahogyan a Biblia is mondja meg, ahogy reformátoraink is, hogy szükség van a naponkénti megtérésre is. Egy szabadult szenvedélybeteg a szabadulása után elkezdett dolgozni egy rehabilitációs otthonban. És mivel Isten nagyon nagy mélységből szabadította meg őt, ezért nagyon hálás volt, és szívesen elvégzett minden munkát, amit rábíztak, még akkor sem zúgulódott, amikor ilyen orfocsorú dolgokat kellett neki feltakarítania. És azok az emberek, akik ott voltak, időről időre összegyűlhettek az Úr köré lelkipásztor vezetésével, és ezeken az alkalmakon volt közös imádság is, és az történt, hogy egy idő után ezek a szenvedélybetegek egymás után elkezdtek azért imádkozni, hogy Uram, add, hogy én is olyan lehessek, mint a János. Mármint ez, aki megszabadult, és hálából ott szolgált közöttük. És a lelkipásztor egy ideig csendben volt, amikor már újra és újra ezzel találkozott, akkor megszólalt, hogy testvérek, de hát nem úgy kéne imádkozni, hogy Uram, add, hogy én is olyan legyek, mint Jézus. És akkor a szenvedélybetegek visszakérdeztek, miért? Jézus is olyan, mint János? Nos hát, olyan jó lenne, hogyha rajtunk is meglátnák Jézusnak az arcát azok, akik még nem ismerik őt. Hogyha az ő illatát érezhetnék meg. És hát most így itt az ige hirdetés végén azt kell mondanom, hogy nincsen egy szent parfüm. Nem fogok tudni most itt Isten tisztelet után senkinek a kezébe adni egy ilyet, hogy ezzel permetezd be magad, és akkor a Krisztus illatát fogod árasztani. De nagyon is valóságos Istennek az irántunk és minden ember iránt való szeretete, amelyről hallottunk itt, ezekből az igékből is, amit ő megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban, amellyel körbevesz minket, és hordoz, és meg akar tartani minket. Nézz hát rá az Úr Jézus Krisztusra, újra meg újra. Nézd az ő szeretetére, feledkezz bele ebbe a szeretetbe. Így ad az ő szavát, és hogyha valamiért talán elment a szomjúság, a lelki szomjúság, akkor ne nyugodj bele, és könyörög, hogy újra szomjazd az igét. És akkor Jézus Krisztus gyógyítani és tisztítani fogja az egész lényedet, és felszabadulsz a hálás szeretetre, és valóban Krisztus jó illata fog áradni belőled. Én ezt kívánom. Legyen így. Amen. Kettőszázhatvanötödik énekünket énekeljük, amely énekkel is ezért imádkozunk, hogy lehessünk Krisztus illata. Tehát 265. énekünket énekeljük most. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megvalljuk neked, hogy szeretjük mi a jó illatokat. És szeretnénk mi magunk is jó illat lenni. De lehet, hogy tényleg úgy vagyunk már, különösképpen is azért, mert a világban is ezt tapasztaljuk, hogy olyan gyors megoldást szeretnénk. Milyen jó lenne valóban, hogyha csak úgy valamit magunkra fújhatnánk, és akkor jó illatunk lenne. De köszönjük neked, Urunk, hogy lehet egyáltalán jó illatunk, és a te illatodat, Úr Jézus Krisztus, vihetjük az emberek közé. De köszönjük, hogy ennek más útját adtad elénk. És köszönjük, hogy ez a más út, ez téged, aki az út vagy, az élet, az igazság, téged jelent. Hogy veled közösségben lenni, és veled közösségben maradni. Köszönjük, hogy kereszthalálottal, áldozatoddal lehetővé tetted egyáltalán azt, hogy ne a bűnszolgái legyünk, hanem a tiéd lehessünk. Köszönjük, hogy felszabadítottál arra, hogy lehet hálás életet élni. Felszabadítottál arra, hogy cselekedhetjük azt, ami neked kedves. És köszönjük, hogy felszabadítottál erre. És te adod és munkálod ezt, hogy illatozó életünk lehessen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, így a te kereszthalálodat, áldozatodat. Köszönjük, hogy te vállaltad mindazt, amivel ez járt, a mi megváltásunk. És köszönjük, Urunk, hogy ott lehetünk a te lábaid előtt újra meg újra, és hogy beszélgethetünk veled. De bocsáss meg nekünk, amikor talán egy kicsit már úgy bele lustulunk ebbe, vagy talán már lehet, hogy olyan nagyon megszokottá is válik, még ez is megszokottá válhat, és igazából már nem frissít fel úgy bennünket. De köszönjük, hogy te ilyenkor is megkönnyörülsz rajtunk. Köszönjük, hogy imádságban mi vihetünk oda mindent. És segíts is nekünk, hogy tudjunk őszinték lenni. Hogy tudjuk kimondani, hogy az én életem nélküled, Uram, bizony szagos, büdös. De köszönöm, hogy jöttél, és köszönöm, hogy te így is elfogadsz, így is szeretsz, és köszönöm, hogy megváltottál, és köszönöm, hogy végzed a megszentelés drága munkáját az életemben, és köszönöm, hogy lehetséges mégis hozzád hasonlóvá válni, a te illatodat vinni. Urunk, azért imádkozunk, hogy hadd lehessen most így ott mindegyikünknek a szíve, az élete előtted. És imádkozunk szeretteinkért is, hogy ők is megtapasztalhassák mindezt a te kegyelmedből. Imádkozunk azokért is, akik még tőled távol vannak. Mert Urunk, valóban olyan csodálatos és hálára indító az, hogy ismerhetünk, hogy a te néped lehetünk, hogy a te nyájadhoz tartozhatunk. De azért imádkozunk, hogy ez ne valami fajta lelki gőgöt váltson ki belőlünk, hanem sokkal inkább a te irgalmas és mentő szereteted töltsön be bennünket ezek iránt az emberek iránt is, akik még nem akarnak rólad hallani, akik még hátat fordítva élnek neked. Imádkozunk most, Urunk, így. A vasárnapunk megszentelésért, a délutánért is. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy most az új hét kezdetén te adj erőt nekünk beállni a munkába. Hadd tudjunk ott is úgy ott lenni, hogy a te illatod csaphassa meg azoknak az orrát, akik körülöttünk vannak. De imádkozunk, Urunk, azokért is, akik szabadságon lehetnek éppen, vagy szabadságra mennek, hogy ne csak fizikailag, testileg vágyakozzanak a pihenésre, hanem a lelki felüdülésre is, és hogy úgy élhessék meg a szabadságot, bárhol is lesznek, vagy bárhol is vannak, hogy ott is a te illatodat árasszák. Imádkozunk, Urunk, egész népünkért, könyörgünk, Urunk, megtérésekért, újjászületésekért. Imádkozunk, Urunk, vezetőinkért. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy bárcsak minél több ember megismerve téged, valóban a te lelkületeddel lehetne benne a mindennapokban, lehetne ott azok között, akik között feladata van. Köszönjük, Urunk, hogy számodra semmi sem lehetetlen, és köszönjük, hogy a mi imádságaink ott vannak előtted. És köszönjük, hogy azt is kérhetjük, amit kértünk, és az énekkel, hogy taníts is minket még imádkozni. Így adunk neked hálát mindenért. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus szavaival folytassuk imádkozásunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljuk el a helyünket most, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Isten iránti hálával köszönjük meg Petőné Püski Irona nyugdíjas lelkipásztor közöttünk való szolgálatát, aki most is hozta közénk a Krisztus jó illatát, hogy mi is tovább áraszthassuk mások felé. Nem először szolgál ő itt közöttünk, Isten áldását kérjük az ő további életére, szolgálataira. A heti alkalmainkat hirdetem, most a nyáron kevesebb alkalom van egy héten. A kedden délelőtt 9 órakor kezdődő bibliaóránkat fogjuk megtartani, és a péntek este 6-kor, illetve 8-kor kezdődő ifjúsági bibliaóráinkat. Ezekkel is készülünk a jövő vasárnapra, amikor úrvacsorás istentisztelet lesz, mert hogy a hónap utolsó vasárnapjához érkezünk. Tehát így készüljünk, hogy jövő vasárnap úrvacsoroztás lesz. Hadd utaljak még vissza a múlt vasárnapra és az azelőtti néhány napra, amikor gyülekezetünk tagjai mintegy 100 fővel, közel 100 fővel vehettünk részt Balatonbogláron egy családos hétvégén, ahol a lelki növekedés állomásairól, illetve módjairól volt szó. Cseri Kálmán a Négy küllős kerék című könyve alapján, ahol egy négy küllős kerék képe segítségével vettük sorra, hogy ennek a keréknek a tengelye maga Jézus Krisztus, hogyha megtörténik az életünkben a tengelycsere, mert amikor megszületünk, akkor az a mi alaptermészetünk, hogy önmagunk körül forog az életünk, át kell, hogy adjuk az uralmat Jézus Krisztusnak. És a négy küllő közül 2 az Isten és az ember kapcsolatáról szólt. Az egyik küllő az ige, amelyen keresztül Isten szól hozzánk, és arról hallhattunk, hogy mennyit jelent számunkra az igeolvasás, igehallgatás, mennyire élünk az Isten igéjével. A másik ilyen küllő az pedig az imádság volt, ahol mi beszélgetünk Istennel, dicsőítjük őt, hálát adunk, bűneinket megvalljuk, imádkozunk egymásért és önmagunkért, ebben növekedhet a lelki életünk. És volt szó a másik két küllőről, amelyik az emberek egymással való kapcsolatáról is szólnak. Az egyik a közösség, amelyben egymás hite által is erősödhetünk és épülhetünk, hogyha valóban a közösség is összeforrasz minket Jézus Krisztussal, és a szolgálat, akik már erősödtek a hitükben, azok megtalálják, hogy mivel szolgálhatnak az Úrnak, ebben nem önmagunkat mutogatjuk, sokszor láthatatlan szolgálatot végzünk, de ha Jézus Krisztus a mi Urunk, akkor tudunk neki szolgálni itt a gyülekezetben is. És a befejezésképpen pedig arról volt szó, hogy amit mi megértettünk, szívünkbe zártunk, azt tovább hirdethetjük, hogy Jézus Krisztus tanúiként mi magunk is életünkkel, szavainkkal róla tehessünk bizonyságot. Áldott volt számunkra ez az együttlét, és adja Isten, hogy ennek folytatása is lehessen majd itt a gyülekezetben, hogy mi magunk is növekedjünk hitünkben, és egymást is erősíthessük. Irasztterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az istentisztelet után végeztével az irasztterjesztésünkben. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Most pedig valljuk énekelve, hogy új lesz a Jézus mindenütt, míg csak a napnak fényesüt. 251. énekünket keressük meg, tehát 251-es énekünket énekeljük, mind az öt verszakával. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!